az álmok és a fantasztikus ötletek megrontója, az impostor szindróma és a belső kritikus lesz a mai témánk itt az Amiről nem beszélünk light verziójában. Behívom Tamást, vele fogok beszélgetni a témáról. Remélem, hogy a technika... Reménykedem. És már itt is vagy. Hello!
Hello, sziasztok! Kicsit...
Na, igen?
Borzol fényen.
Oké. Okay.
Még azon gondolkodtam...
a témát, igen? Mondd.
Azon gondolkodtam, hogy megpróbálom bedugni a mikrofont, de eddig az a baj, hogy mindig elment a hang. Még egyszer rápróbálok és el fog menni a hang, akkor hát így fogsz hallani, hogy most.
Aha.
Megpróbálom még egyszer, jó?
Oké.
Okay. Ja. Most hallható vagyok-e?
Aha, igen.
Oké. Okay. És hallható vagy, szuper.
Szupi. Na, tehát az impostor szindróma és a belső kritikus, hát nem titok, hogy az is adta az ötletet, hogy már erről beszéljünk, mert hogy pont benne vagyok nagyon ebben nyakig, ugye, ahogy viccelődtem ezzel a beszélgetésünkben, mert hogy ma erről tartottam előadást, és hát emiatt tényleg nagyon sokat foglalkoztam mostanában a témával, és azt a visszajelzést kaptam a felkészítő tanáromtól egyébként, hogy nagyon instant segítség lehet egy pontja annak, amiről mi beszélgettünk a felkészülés során, mert ő azóta ezt elmondta valakinek, és megtapasztalta, hogy mekkora megkönnyebbülést tudott adni. Ugye én mondjuk ezzel kezdeném, de lehet, hogy nem árt egy mondatban. Hoppá, itt vagy? Lehet, hogy le van fagyva? Aha. Le van fagyva. Jó, akkor én most újra kezdem ezt a videót, és akkor hát úgy jó lesz. Nem, most itt vagy, jó, akkor nem. Nem kezdem újra. Tehát, szóval, hogy azt a, nem tudom, te hallottad, de azt a visszajelzést kaptam a felkészítő tanáromtól, hogy volt egy pontja a beszélgetésünknek az impostor szindrómáról, ami nagyon segített, és azzal szeretnék majd kezdeni, mert szerintem jó lenne ide behozni, és ez pedig az utálkozók, a bíráskodók, a bántóknak a mentális állapota. Hogy ezt bizony figyelembe kell venni, amikor kezeljük ezt az egész szituációt, kezeljük a kritikát, de azért kettő mondatot csak mondanék az impostor szindrómáról, hogy ugye ez nem egy hivatalos diagnózis, ilyen diagnózist nem tudunk adni, nincs benne a diagnosztikai rendszerekben, ez egy laikus kifejezés szerintem egyébként az önbizalom hiányra, és elsősorban a szakmai önbizalom hiányra, mert elsősorban a sikerességünkkel kapcsolatos, hogy nem érdemeltem meg a sikert, csak szerencsém volt, és arra is kitértem az előadásban, hogy azért ez elég gyakori azoknál is, akik amúgy jó képességűek, és nem kellett megizzadniuk bizonyos eredményeket, és nem hiszik el, hogy érdemük szerint kapták ezeket a pozitív eredményeket, mert látszólag mondjuk nem annyira kellett érte megizzadni, szóval ez nem könnyíti meg azt, hogy az ember önbizalmat szerezzen, mert nem azt éli meg, hogy fú, megdolgoztam érte, és van ilyen, ez úgy tűnhet, mint a sajnálnánk a jó képességűeket, de nem, csak egyszerűen ez is része ennek az egész jelenségnek. De ugye hát ez azt jelenti, hogy attól tartok, hogy le fogok bukni, hogy nem vagyok elég jó szakember, vagy nem vagyok, nem a sikereim mögött nem én vagyok, és nem dolgoztam meg érte. És ez nagyon összefügg az önértékelési problémával, ami ugye csökkent értékűségre vezethető vissza, amikor is azt mondom, hogy ha kiderül az én valódi énem, ha valaki meglátja az én valódi énemet, akkor majd onnantól nem fog szeretni, úgyhogy takargatnom kell ezt a valódi ént. Valami ilyesmit jelent az impostor szindróma, aminek a kedvéért hát 25 diplomát is össze lehet szedni ugyanarról a témáról, csak azért, hogy nehogy valaki megszólja a ház elejét. És hát azért ez nem szokta megoldani a problémát.
Hát nem. Szépen is kereken felvezetted ezt a témát. Tudok kapcsolódni abszolút, mármint hogy ehhez a definícióhoz is. Egy kicsit, egy pillanat, egy pár állítást megteszek ezzel.
Ez így visszahallgat, akkor nagyon inkább. Igen?
De hogy tudok abszolút kapcsolódni ehhez. És akkor ugye azt abban állapodtunk meg, hogy azt beszéltük, hogy, hogy nem csak az impostor szindrómáról fogunk beszélni, hanem a belső kritikusról is. Uh-huh. Tehát ez a két téma szorosan összefügg.
Igen, végül is majdnem ugyanaz.
Igen. És erre kapcsolódva, amit elmondtál, hogy igen, valóban köze van ehhez a csökkent értékűséghez, ehhez az alacsony önbizalomhoz, és azt hiszem ez egy olyan élmény, amiben azért elég sokan osztozunk, vagy mindenki tud hozzá kapcsolódni valahogy. Mert hogy az egy
Igen.
alapélményünk, hogy gyerekként mennyire fontos az, hogy mit gondol rólunk a környezetünk.
Igen.
És ennek van egy éretlen és hát, differenciálatlan megnyilvánulási vagy megküzdési módja az ezzel való megküzdésnek. Ezt most jól elmondtam, hogy, tehát, hogy van egy fajta nem megdolgozottságra utaló válasz, amikor ez elő szokott fordulni, mégpedig az, hogy engem egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak. Ez...
Szoktuk ezt mondani felzaklatva, dühösen és azon rágódva, hogy vajon miért mondta pont ezt róla, mindegy, leszarom a véleményét, engem nem érdekel.
Minden
Igen?
senkinek nem érdekel a véleménye. Ugye ez egy hát utal arra, hogy azért na, tehát a másik véglet sem annyira egy szerencsés állapot. De hogy visszatérve mindannyian osztozunk abban az élményben, hogy gyerekként felnővésünk során nagyon fontos az, hogy mit gondol rólunk a környezetünk. Elsősorban, hogy mit gondolnak rólunk a szüleink. Aztán mit gondolnak rólunk az első kis közösségünk, az óvoda, bár ott még annyira nem tudatos, hanem akkor mondjuk ott az óvónők, aztán majd iskolában a tanárok, milyen visszajelzést adnak a rajzomra, a dolgozatomra, az osztálytársak mit gondolnak rólam. Szóval, hogy próbálom magam beleilleszteni abba a közösségbe, ahol vagyok. És itt aztán az egészségesebbtől a teljesen egészségtelenig nagyon sokféle visszajelzés érkezhet hozzánk. És akár mondjuk az egészségtelen, azt is mondhatnám, hogy behoztad ezt is, hogy vajon mi lehet az utálkozóknak a mentális egészségével. Tehát mondjuk egy diszfunkcionális családban is feltehetjük ugyanezt a kérdést, vagy közelíthetünk ugyanerről, hogy azok a visszajelzések, amiket ezeken a torz tükrökön keresztül kaptunk, igazából a saját magunkról alkotott kép torzulásához járul hozzá. És hát nyilván, ha valaki ilyen torzan tükröz, akkor valószínűleg őt is torzan tükrözték, vagy úgy is mondhatnám, hogy transzgenerációsan öröklődik ez az úgynevezett belső kritikus, és most nem feltétlenül genetikailag gondolom ezt, hanem hát kvázi szájhagyomány útján, tehát hogy ugyanazt a bánásmódot adja tovább esetleg, ha esetleg nem reflektált rá, nem dolgozta még meg ezt a részét a szülő, és ugyanazt adják tovább mondjuk az iskolában a kortársak, ugyanazt adják tovább a tanárok és más autoritás személyek, akár később főnök. Szóval ez azért eléggé, azt hiszem, hogy valamennyire mindannyian megtapasztaltuk már ezt, ennek az árnyoldalát, ennek a belső kritikusnak is. És hogy most még az is eszembe jutott, hogy vannak például olyan családok is, ahol óriási hangsúly van azon, hogy mit fognak gondolni mások. És ez is hozzájárul ehhez a belső kritikus hanghoz, vagy annak a felhangosításához, hogy na majd mások mit fognak gondolni.
Mint nagyon sok családban a látszatra alapoznak, és évekig, évtizedekig generációról generációra tanítják, hogy tök mindegy, mi van otthon, csak ki ne derüljön. Nem az igazság a lényeg, az a lényeg, hogy milyennek látszik. És ez nagyon-nagyon fárasztó és mérgező.
Bizony. És hát még az is árulkodó, hogy ezek a mások, ezek általában ez egy ilyen test nélküli massza. Tehát, hogy
Mint a trónok harcában.
vagy differenciálatlan massza. Tehát, hogy ha mondom, hogy mások, akkor először arról beszél, hogy biztos eszembe jut lehet a szomszéd, vagy eszembe jut, nem tudom kicsit, mit fog gondolni, de hogy előbb-utóbb, hogyha követem ezt a gondolatot kitartóan, akkor rájövök, hogy itt valójában egy intrapszichés objektumról van szó, tehát valami bennem a mások. És szépen lassan meg is érkezünk a belső kritikushoz.
Igen, de nagyon sokan nem jönnek rá, tehát hogy ez egy elakadás a személyiségfejlődésben, hogy én ezt mindig kívül keresem, amit magamról gondolok. Úgyhogy jó esetben rájövünk, hogy ez belül zajlik, és magunkévá tettük már ezeket az ítéleteket, és nekünk van vele dolgunk. De amíg erre nem jövünk rá, addig mi minden visszajelzésben meg fogjuk hallani a saját magunkról alkotott legrosszabb ítéleteinket.
És ugyanitt a jókat viszont nagyon nehezen fogjuk beengedni. Kvázi le is pattan. Tehát, hogy ja, hát ez már csak ez az alap, na, innen indulunk, innen állunk szóba egymással, hogy minden tökéletes volt, igen. Tehát, hogy ugye nem csak hogy a rosszat nagyon könnyen engedem be, hanem sajnos a jó is szinte lepereg rólam.
Igen. Hát mind ilyen gondolkodási torzítás, ugye, hogy a pozitívumoknak a diszkvalifikálása együtt fordul elő nagyon gyakran a negatívumok felnagyításával.
Yes. Szóval, én most kérdezlek téged, hogy milyen struktúra szerint haladjunk én, mert volt egy ilyen pici beharangozó most a belső kritikusról, és engem nagyon érdekelne most leginkább az az előadás, amit te tartottál, vagy hogy abból mi az, amit esetleg hoznál ide. Mert szerintem érdemes lenne úgy, hogy beszéljünk egy picit az impostor szindrómáról, és hozzáadok még egy-kettőt, ami mondjuk nekem is saját élményem vagy tapasztalatom ezzel, és utána meg beszélhetnénk arról, hogy hogyan kapcsolódik ehhez a belső kritikus, vagy mondjuk a negatív anya és apa komplexus, vagy a szuperego, tehát hogy különböző irányzatok hogy hívták ugyanezt a jelenséget.
Igazából a belső kritikus kapcsolódni fog ahhoz, amit ki szeretnék emelni az utálkozókról. Úgy fogalmaztam meg ezt a mai előadásban, hogy szerintem ilyen igazán jó, szaftos impostor szindróma nincs közönség nélkül, és a közönséget egy rossz indulatú, bántó, negatív visszajelzést adó közönségnek fantáziájuk ilyenkor. Tehát, hogy attól tartunk, hogy ott kívül valakik nagyon csúnyán fognak minket megítélni, vagy még hogyha nem is ez a fő eleme, akkor hogy ez a nagyon csúnya megítélés egyébként igaz is, és ezt meg kell előzni, hogy kiderüljön, ugye. Szóval, hogy a kiderülés a lényeg, nem feltétlen a valóság, csak ki ne derüljön. Úgyhogy szerintem a minket megítélő külső tömegről is majd tényleg kéne beszélni, és az az egyik, amit kiemelnék, de mivel ez kapcsolódik a belső kritikushoz, ezért ezt egy picit később mondanám el. Még egy, igen?
Oké.
Jó? Tehát, hogy ott át tudjuk vezetni a belső kritikusra, én egy dolgot emelnék ki, meg egy picit a gyerekkori eredetről beszélnék. Szóval, amit én kiemelnék, az a Patrick Tihan posztja, ami szerintem nagyon fontos mondani való volt ebben az előadásban is. Tudod, ilyen tipikus arcúcsapós poszt ez, bár azt gondolom, hogy te is tudtad, így gondoltad, én is tudtam, így gondoltam, de annyira jó volt így meglátni két rövid és tömör mondatban, hogy mindenki érzékeny, csak van, aki erről őszintébb. És hogy elfelejtkezünk arról, hogy nem csak nekem van sérülékenységem, hanem biztos másoknak is van, és azt feltételezzük, hogy csak nekem van, és mások mind magabiztosan járnak itt fel alá, és ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy bizonytalan vagyok. Mert még nem jutottam el a magabiztosságnak arra a szintjére, hogy soha nem inognék meg. És ez egy irreális elképzelés a magabiztosságról, mint ahogy bátor sem lehetsz, ugyebár anélkül, hogy félnél. És hogy annak a tudatában cselekedni nap mint nap, hogy minden ember érzékeny, még a maga köré vasfüggönyt emelő, eszérlem vastag falakat emelő emberek is érzékenyek, hát azért kell a vasfüggöny, akkor az szerintem sokat levesz a teherből, amikor szidjuk magunkat, hogy mi milyenek vagyunk, és hogy hol kéne már tartanunk magabiztosságban, érzékenységben, megdolgozottságban, stb. És hát azt gondolom, hogy rólam is van egy téves elképzelés, vagy egy fals kép, hogy én már aztán biztos soha nem izgulok meg, ilyen vagyok, meg olyan vagyok, mert hogy vannak objektív mutatói annak, hogy már nekem nem kéne izgulnom. Úgyhogy ma meg is kaptam, hogy én izgulok ezelőtt, az előadás előtt. És nem az a lényeg, hogy velem mi van, de szerintem alapvetően fontos lenne mondjuk ebben a beszélgetésben elkezdeni, hogy mi felvállaljunk némi sérülékenységet, hogy hogy a jó égben ezt izgultam volna, nem tudom pontosan hány száz ember előtt előadni, még ha fel is készülsz. Hát ez egy iszonyú sérülékeny állapot. Működni fog a poén, poén nem fog működni. Egyébként nem volt előre betervezett poén, de hogy mondjuk működni fog az előadás, a felépítése. Át tudom-e úgy adni, ahogy én szeretném? Úgy csapódik-e le, ahogy én szeretném? Tehát, hogy ez egy sérülékeny állapot, mert lejöhetsz úgy a színpadról, hogy hát én nagyon jót akartam, de ez valahogy nem ment át. És ez nem ugyanaz, mikor sok órát egy ilyenbe beleteszel, mintha úgy jössz le, hogy igen, sikerült átadni az üzenetet. És ne, ez legyen a világ legnagyobb problémája, ne értsétek félre, csak azt gondolom, hogy még ha nem is látjuk másokon, hogy izgulnak, és szerintem rajtam se sokszor látszik, attól még mások is izgulnak, és amikor új helyzet van, új megmérettetés van, a karrierednek egy új szakasza következik, újra izgulni fogsz. És lehet, hogy már ezerszer csináltál valamit, és nem izgultál, de kimarad egy időszak, megint hirtelen először kell csinálni, hosszú kihagyás után, és újra izgulni fogsz. És ez tök normális. Tehát ez volt az egyik, amit kiemelnék én ebből az egészből.
Nagyon jó volt hallgatni.
Köszi!
Több ponton is megérintett. És igen, azt hiszem, amit mondtál, ennek mondhatni normalizálás, vagy beszélni arról, hogy ez teljesen természetes, az egy
Igen.
nagyon fontos. A másik pedig szerintem az is nagyon gyógyító, hogy valamivel nem vagyok egyedül. És ebben is nagyon tetszett az az idézet, amit hoztál a Petit kihető, hogy mindenki érzékeny, csak valaki őszintébb erről. És azt hiszem, ez nagyon sok terhet le tud venni. De egyébként ezt nem csak most, hogy beszéltem, hanem hogy általában mondjuk élmény a Patrick Tihen posztjaival kapcsolatban is, hogy akármiről is beszél, annyira személyesen tud erről beszélni, hogy azonnal látva érzem magam, és mondjuk kapok egy olyan hitelesítést, amit lehet mondjuk arra gondolni, hogy na hát ilyen, ez majd ember és ember között, élő ember és élő ember között csak terápiás térben tud megtörténni.
És
És
nem.
nem. Hanem annyira felszabadító, hogy valaki mondjuk őszintén beszél ilyenekről, és szavakat ad az élményemnek, amiben eddig azt hittem, hogy egyedül vagyok. És hát az impostor szindróma is ilyen. Kérdezte valaki, ki az, akinek a posztját idézitek. Jó, Patrick Tiehen. Megtaláljátok, ő gyerekkori traumával, gyerekkori bántalmazással foglalkozik, egy terapeuta. Szóval, hogy...
Nem tudom, de hogy vagy vele, de merem kettő nevében mondani, hogy a kedvencünk, vagy nem tudom, de legalábbis nekem most már a kedvencem.
Nyugodtan mondhatod. Szóval történik valami, amikor őszintén felvállaljuk ezeket a sebezhetőségeket. És nála is ezt látom, hogy felvállalja, de ugyanezt például a Fernár Andrásnál, tehát hogy nagyon őszintén beszél a saját élményéről, és valahogy megteremtődik az, hogy én tudok ehhez kapcsolódni, és nem csak, hogy tudok ehhez kapcsolódni, de elkezdek gyógyulni benne, elkezdem azt érezni, hogy mennyire okés, mennyire emberi az eddigi élményeim, mennyire nincs ezzel probléma, és hogy szerintem nagyobb önelfogadás az is segít. Szóval ezek jutottak eszembe, miközben hallgattalak téged.
Igen, és nekem meg közben az jutott eszembe, csak láttam egy kommentet, majd lehet, hogy felolvasom. Tehát, hogy ezekről tényleg azt hiszük, hogy már másokkal nem történik meg, és közben meg velünk is megtörténik. Tehát, hogy bármennyit tanulhatnék, bármit csinálhatok, azt vettem észre, hogy azért ez újra meg újra egy, nem tudom kifejezni most jól magam, szóval visszamegyek az elejére. Tehát, hogy volt például olyan élményem és tapasztalatom, hogy az első bántó kommentek így az első pillanatra, az első egy-két órára húsba vágóak voltak. És azt hiszik az emberek, hogy ez nem húsba vágó egy magát már megdolgozó embernek, de hát ugyanúgy ott van az érzékenység. Tehát attól még, hogy az ember magabiztos tud magára vigyázni, végig tudja gondolni, meg tudja dolgozni, meg tudja magát vigasztalni. Amikor először tapasztalsz a puszta bántó szándékkal, hogy simán csak beléd akarják törölni a lábukat az emberek, az nem hagy hidegen. Aztán persze ezzel is meg lehet tanulni bánni, és még ez is tud hullámzó lenni. De még valamit meg akartam osztani veletek, de most nem jut eszembe, hogy mi az, amit az előbb mondani akartam, hogy belekavarodtam fogalmazásban. Na látjátok, például ez is, szóval, hogy lehetne az, hogy egy ilyen után az ember órákig szégyeli magát, hogy Úristen, belekavarodtam a fogalmazásba egy élő videóban, és hogy ez most mit mond rólam. Hát mit? Azt, hogy ember vagy.
Bizony. Én is gondolkodtam ezen, hogy most nem mennek úgy a szavak nekem, mint máskor szoktak.
Az impostor szindrómáról beszélgetünk, és itt
Igen.
bénázunk, idézőjelben.
Bizony.
Nézhetitek, ahogy keresztre feszítjük magunkat.
Igen. Ez az élő próbája ennek. Azon felírtam egy pár gondolatot ide magamnak, miközben beszéltél.
Bocsánat, hogy még mielőtt elkezded, eszembe jutott, hogy mit
Na.
akartam mondani, hogy ahogy meséltél Patrick Tienről, hogy lehet hozzá kapcsolódni, és eszembe jutott egy nagyon fontos posztja, amikor így beszélt arról, hogy mennyi minden történt vele gyerekkorában, miket mondott neki az apukája, és így idézgett tőle, és emlékszem az első ilyennél, amit láttam, mert ő néha újra használja a posztjait, az egyik első ilyennél odaírtam, hogy is Úr, Isten, de jó, hogy nem hitted el, és itt vagy nekünk, és csinálod ezt az egészet. Szóval annyira fontos ez, hogy nagyon sok bántást kaphatunk az életünk során, és nagyon sok embernek tudtok azzal segíteni, hogyha ilyenkor tovább mentek, megdolgozzátok magatokban, és aztán ezt a megszerzett tudást valahogy továbbadjátok. Szóval hála a jó Istennek, hogy ő nem hitt el végérvényesen, amit az apukájától hallott magáról. És hogy nagyon-nagyon sok ilyen pusztító, romboló, destruktív mondat van, csak azért, hogy embereknek saját magukkal ne kelljen szembenézni.
És ezzel én beszéltem még az előző videóban a Fiosrác filmről, és az jutott eszembe, hogy ez is lehetne egyébként egy ilyen, ezen is meg lehetne akadni, hogy miért közöl magáról a terapeuta a nyilvános formán ennyire személyes információt, és hogy a szabály szerint ennek nem kéne így lennie, és hogy ez
Milyen
átlelhet legyen.
beképzelt, hogy magáról beszél?
Igen, igen, igen.
Ugyebár?
Igen.
Igen?
Miért rossz meg személyesedhet? És szerintem ez gyönyörűen megmutatja, hogy az, amit elképzelünk és amit szabályként felállítunk, az nem mindig van összhangban azzal, ami a valóságban működni fog és segíteni fog. Ez egy tökéletes példája ennek, hogy itt van egy ember, aki szintén érintett, és hát mondhatni a sebzetgyógyítónak az archetípusa. És hogy mégis mennyi ember tud megkönnyebbülni és felszabadulni, amikor őt hallgatja, vagy az ő történeteit olvassa.
Igen, és egy nem jobban archetípusa ő ennek, mint bármelyik segítő, akár én vagy te, csak ő őszintébb erről.
Na igen. Jól van. Szóval felírtam egy pár dolgot visszatérve az előzőhöz, amikor beszéltél, hogy a tömeg, elképzeljük a tömeget, aki nem tudom, majd negatív dolgokat fog mondani. És nem is tudom, hogy innen közelítsem, vagy inkább onnan, hogy még mennyi mindenben lehet ez az impostor szindróma ludas. Mert hogy például most egy kicsit maradok még a segítői foglalkozásnál, de akár másnál is, de itt azt hiszem, hogy ez pont most séta közben gondolkodtam ezen, hogy ez egy mennyire nehéz kérdés amúgy, hogy hogyan tudunk egy másik embernek segíteni egy beszélgetéssel, vagy bármin keresztül, és hogy egy mennyire, nem is tudom, mennyire érzékeny operáció, de nekem ez a mondat megint a paranoiát hangosítja fel. Inkább az, hogy ez egy mennyire bonyolult a megválaszoltuk kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy én olyan kapcsolatot alakítsak ki, ami a másik embert építeni fogja. És hogy ebben van egy csomó bizonytalanság. És most jön szerintem egy részben átvezetés, hogy minél nagyobb a bizonytalanság, annál intenzívebb lehet ez a belső kritikus. És nem csak nálam, hanem kollektíven is. Mert amikor egy olyan témáról beszélünk, ahol sok a bizonytalanság, ahol nem lehet egzaktan lerajzolni, hogy neked ehhez 32 óra kell, és utána, ha valaki 32 órán keresztül így beszél veled, akkor majd ez fog veled történni. Nyilván, ugye vannak hatásvizsgálatok, próbálunk dolgokat most már visszamérni, és a többi, de hogy nagyra értékelem a modern természettudomány redukcionista módszereit, és van egy csomó numinózus, misztikus pillanat, megfoghatatlan kegyelem ezekben a gyógyulási folyamatokban, ami nem mérhető, mert hogy attól is függ, hogy itt két lélek találkozik, és mondjuk a segítő a saját személyiségében megjelenik, és az már hat valahogy. És hogy erre nincs exakt recept, hanem hozza az összes történetét is. Nyilván felkészül. Vannak pontok, amiket fel tud készülni, vannak dolgok, amiket meg lehet tanulni, mi az, amit nem jó általában, ha mondasz, de hogy itt is azért van, amit nem lehet kőbe vésni.
Igen, itt, bocsánat, mondanék is egy félmondatot, hogy egyszer van egy klinikus barátom, aki mondta, hogy fú, majdnem ott hagyta az akkori terapeut, lehet nem így mondta, de hogy valami borzasztóan bántónak ható mondatot így odavágott neki a terapeuta, és akkor az ott nagyon fájt, és hónapokkal később azt mondta, hogy iszonyatosan kellett már, hogy ez ki legyen mondva és hallja, csak hát ugye elsőre sokkoló, és lehet, hogy egy olyan, nem tudok most idézni, de hogy egy olyan bántónak ható mondat lehetett volna, amiről azt mondanád, hogy mondatok, amiket nem mondjon egy pszichológus, mondjuk köztük lett volna, és közben neki meg iszonyatosan fontos önreflexióra adott végül lehetőséget, elbírta végül ő is, elbírta végül a kapcsolat is, és utólag egyáltalán nem bánta. Tehát, hogy ebben van azért némi reckírozás is, hogy most ez a mondat végül. Tehát, hogyha én húsvér emberként is felvállalom ott magam, és valamit megosztok abból, amilyen érzést bennem kelt a másik, azért abban van kockázat, hogy az pont hogy sül el, és hogy olyan mondat-e. De nekem az egyik leges-leges leggyógyítóbb mondat, amit én valaha kaptam, az az volt, hogy is hangzott, hogy lehet, hogy ezt nem mondtam,
hogy
akkor elnézést kérek, hogy tessék?
Hogyan szól ez magáról?
Nem, hanem az, hogy az egyik leggyógyítóbb mondat terapeutától nekem az volt, hogy hú, a kurva anyjukat. És hogy így azt gondolod, hogy így mond ilyet egy terapeuta? Nem. Mondta, és iszonyatosan jól esett, hogy ennyire dühös azért, ami velem történt. Nem egy tankönyvi mondat.
Hát bizony. És nem tudom nem meghallani egyébként a párhuzamokat, hogy ez is egy olyan foglalkozás terület, ahol emberi kapcsolatokkal foglalkozunk, de ugyanilyen például a szülőség is. Hoztad ezt is korábban párhuzamnak, hogy ugye minél nagyobb a bizonytalanságunk, annál inkább leszünk ítélkezőek. És hát ez nagyon így van. Tehát ennél is, hogy az is egy mennyire nehezen megválaszolható kérdés, hogy hogyan tudok olyan kapcsolatot kialakítani, ami majd jótékony lesz annak az embernek, aki velem ott van. Ugye? És hogy akár mondjuk, de más területeken is, hogy ahol nem ennyire exaktan megmérhető a munkámnak az eredménye, ott is felmerülhet ez, hogy mi számít jónak. Mikor lesz az jó, amit csinálok, és hogy ennek a mentén egy csomószor kialakult ez a billegés és bizonytalanság, és hogy önmagammal szemben a kritikusság, és az, hogy minél bizonytalan vagyok, annál élesebb lesz ez a belső kritikus hang, annál azt hiszem, hogy nekem most nagyon-nagyon-nagyon kell vigyáznom.
Szerintem ez megér egy felolvasás, bocsi, csak írta itt egy kommentelő, hogy nekem is volt már hasonló élményem, azt hozta a gyógyulást, hogy láttam, mennyire kiakadt a pszichológus. Hogy néha tényleg ez az első hitelesítő dolog, hogy te valamivel felnősz, amiről azt gondolod, hogy normális, vagy soha senki nem hitelesítette, és az első kívülálló reakciója, ami hiteles és őszinte, és mutat egy nagy kiakadást, nem kell, hogy pszichológus legyen, az nagyon... Talán ez is olvasható Patrick Tihennél is, ugye, hogy néha ott kezd el leesni, hogy mi az Isten történt veled valójában.
Igen. Jó. Menjünk át akkor arra szerintem, hogy, mert hogy oda akartam ezt átvezetni, hogy igazából ez a belső kritikus hang, én szerintem nincsen, én következőt állítom, nincsen impostor szindróma belső kritikus hang nélkül. Tehát, hogy nincs olyan, hogy bennem valaki nem gondolja azt rólam, hogy amit én csinálok, az egy csalóság, az egy kóklerség, te nem is érdemel
Jó.
meg, el vagy ismerve, de tudod-e, hogy mennyire lusta voltál egész nap, tehát, hogy ezt azért mégse érdemled meg, és a
Hogy
többi.
másoknak 5 órába telt, neked 1 óra alatt sikerült, és hogy mégis hogy képzeled, hogy azt hiszed, hogy ez így elég jó volt, csak véletlenül sikerült. Igen.
Igen. És hogy minden ilyen mögött ott van valaki, aki belül minket imposztornak gondol. Vagy van egy ilyen kép. És érdemes szerintem az első lépés, mostanában olvastam éppen voice dialoggal kapcsolatos kutatásokat, annyira nincsen borzasztóan sok, de párhuzamba állította a többi érésszel dolgozó módszerrel is. És szóval arról volt szó, hogy az első lépés az már magában nagyon gyógyító, hogyha el tudom különíteni magamban ezt a hangot. Mert hogy ami az alap, és erről beszélt például a Hailstone és a Cedar Stone is, hogy ez a belső kritikus hang, akármit is gondoljunk rólunk, most a jelen példában ugye azzal megyünk, hogy mi valahol egyébként borzasztóan nagy csalók vagyunk, és majd egyszer ez ki fog derülni, hogy mit tudom, én nem érdemeltem meg azt az előléptetést, hogy amit én tudok, az nem is annyira igazi tudás, és a többi. És na, szóval, hogy van egy ilyen hang a fejünkben, lehet, hogy más eredményekre is vonatkozóan, az életünk más eredményeire, vagy igen, elért dolgaival kapcsolatosan, és hogy először olyan ez, mint egy rádió, ami folyamatosan szól, és észre sem egy idő után, tehát egy olyan háttérzaj, amit egy idő után már észre sem veszek, hogy folyamatosan szól, annyira a hétköznapjaim részévé vált. És azt hiszem, hogy ez az egyik, ami a belső kritikussal kapcsolatban ilyen fontos, hogy már az egy nagy előrelépés tud lenni, hogy ezt a háttérzajt, ami folyamatosan valahol kicsit olyan, mint egy atmoszféra, vagy mint egy alapérzés, azt így megtanulom szeparálni, mármint először is felismerem a hangját, aztán pedig megtanulom külön objektumként kezelni. Tehát, hogy ez először azt is gondolhatnám, hogy ezt én gondolom magamról. De ha picit mélyebbre ások, akkor egészen pontosan körbe tudom rajzolni azt a karaktert, vagy azokat a mintázatokat, amiket szokták rólam gondolni. És hogyha még jobban utána megyek, akkor azt is meg tudom hallgatni, hogy jé, hát ebben egyébként nagyon gyakran megjelennek azok a mondatok, amelyeket én mondjuk valamelyik kritikus szülőmtől kaptam, vagy valamelyik kritikus, nem tudom, volt egy ilyen párom hosszú időn át, aki így beszélt velem, vagy valamelyik tanárom, de hogy valakitől én ezt megtanultam. És azt hiszem, hogy ez már egy nagyon, nagyon fontos lépés, hogy ismételjem is magam egy kicsit. Tehát, hogy először felismerem, hogy ez történik bennem, aztán pedig meglát. Igen, valaki írt, hogy tanártól. Na hát az... A tanár szakmára most elég rájár a rúd, de azért
Ne
én is...
roncsunk rajta, de ettől még.
De
Igen.
azért én is olvastam jó pár olyan hozzászólás és visszajelzést, hogy amik egy életre megsemmisítőek tudnak lenni. Hogy akkor valaki rajzol, és oda viszi, és oda megy, hogy a rajzolás, azt mondja, hogy na hát maga soha az életben neked ne menjen el, nem tudom, olyan szakmába, ami. És hogy gyakorlatilag, tehát most képekkel fogom ezt elmondani, de hát ez egy rontás a szónak a pszichés értelmében, aminek nyilván mondjuk egy segítő folyamat, vagy egy tudatosodás lesz a idézőjeles rontás levétele, de hogy ez bizony egy olyan átok, amit egy életen át viszünk magunkkal, amikor egy ilyen megcsap, és eltorzítja azt, ahogy én észlelem magamat kívülről. Tehát belnéztem egy ilyen torz tükörbe, ami például ez a tanár volt, aki azt mondja, hogy ha maga így rajzol, akkor soha az életben nem menjen olyan helyre, ahol rajzolni kell. Vagy matematika tanárok. Tehát, hogy annyira könnyen fejleszthető az is, a logikus gondolkodásom is, és tisztában vagyok azzal is, hogy léteznek, tehát hogy olyan, hogy diszkalkulia, és többi, tehát vannak olyan adottságok, amikkel vannak korlátok, de hogy alapvetően az sem egy ennyire fix ítélet, hogy valaki éppen rosszabbul teljesít, mert mondjuk lehet, hogy otthon éppen családi problémák vannak, és akkor azt mondja a tanár, hogy maga soha többé ne menjen olyan helyre, ahol a matematika fontos lehet. Tehát, hogy nem csak,
Nagyon
hogy egy
hipnotizálóan.
igen, nem csak, hogy belenézünk egy torz tükörbe, de erről készül egy olyan pillanatfelvétel, ami szinte befagyasztja azt a részünket, amit fejlődhetne és növekedhetne. És nagyon jó, hogy mondtad ezt a hipnotizálót, mert ez éppen olyan, tehát, hogy ez a torztükör, ez akár egy szülőtől is lehet egy hipnózis. És hogyha még megyek egy kicsit ezzel, akkor mondjuk lehet az is, hogy mondjuk van egy gyerek, akit nem vártak, vagy mondjuk egy olyan házasságba érkezett meg, ami egy rossz házasság, és az anya egyszerűen nem mer kilépni, nem tud kilépni. Már lehet, hogy nem is akarta volna, hogy ez a gyerek megszülessen, de megtörtént. Na most, mielőtt bármilyen szó elhangzana, annak lesz egy érzelmi hőmérséklete, hogy ő megbánta ezt, hogy ő inkább ezt nem akarta
Erről
volna.
majd beszélhetnénk egy külön adásban is,
Igen.
bocsi, mert ez tipikusan egy olyan téma, amiről nem beszélünk, hogy mi
Igen.
van azokkal az anyákkal, meg a gyerekeikkel, akik már közben vagy utána azt megbánták.
De
Igen.
mondjuk akkor igen, és mondjuk lehet ugyanez, hogy mondjuk az apa nem akarja. Tehát, hogy nagyon sok helyről tud ez érkezni, de hogy már ennek van egy alaphangulata, de főleg akkor, hogyha az anya benne marad abban, hogy hát azért nem tudok elválni, mert te vagy. És ha ez még ki is van mondva, hogy te vagy felelős az én boldogtalanságomért, akkor ez is egy olyan gondolat, amit magáévá tud tenni a belső kritikus, és komolyan el tudom hinni magamról, hogy én azzal, hogy létezem, más embereket boldogtalan. Hát ez egy iszonyatos átok. Tehát, hogy ez is egy olyan
Igen.
hipnózis, amiből nagyon nehéz felébredni. Szóval,
Igen, és csak annyihez hozzá, nem csak azért vagy felelős, hogy anyád boldogtalan, hanem a saját boldogtalanságodért is, mert így kell neked ebbe a szenvedésbe benne lenni, amit a szüleid csinálnak.
bizony. Tehát ezzel már elmentem az egyik extrém pontjáig, ami a belső kritikus formája, de ha mondjuk itt egy akár családban van egy olyan anya, vagy egy olyan apa, aki nem tudta saját magát sem elfogadni bizonyos aspektusait, nagyon kritikus magával szemben, mondjuk a testével szemben, mondjuk a teljesítményével szemben, akkor egészen könnyen ránk ragadnak ezek a mondatok. És ugye van ez a külső, amit mondtál is, hogy milyen ez a közönség odakint. Hát ez a külső üldöző nagyon sokszor egy belső üldöző, vagy mondom másképp, ahhoz, hogy ennek a külső üldözőnek valóban nagy hatása tudjon lenni ránk, kell, hogy legyen egy belső üldöző, aki erre rá tud kapcsolódni, és aki vele egyetért.
Részben egyetértek veled, amikor az impostor szindrómáról beszélünk, akkor szerintem ez a mondat teljes mértékben így van. De egyébként önmagában a külső közönségből érkező bántás a tartalomtól függetlenül is lehet nagyon nehéz, hogy egyszerűen embertársaink bántani akarnak minket. Szerintem ez két külön réteg egyébként. Tehát nem kell, hogy igaznak gondolja egy részed is, akár egy morzsád, egy sejted is azt, amit kapsz visszajelzésként. Ha abban bántalmazási szándék van, az egy külön aspektus szerintem. Csak ennyivel ki akartam egészíteni.
Ja, köszönöm, hogy hozzáadtad, ez valóban így van. De hogyha egyébként ez nincs meg, és alapból van bennem egy ilyen, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy ki lehet ez a hogy bizonyos aspektus az üldözőnek, az belül van bennem.
Igen. Igen. Vagy nagyon összetalálkozik ez a kettő ugye egymással. Ráerősít egymásra ez a kettő.
Úgyhogy ezek voltak bennem. Van-e, ahol erre kapcsolódna?
Azt emelném ugye ki, amit az előadásban is elmondtam, hogy meg amit mondott a felkészítő tanár is, hogy ennek lehet egy instant hatása az emberekre, ha tudatosítják magukban, hogy sokszor az a kívülről jövő bántás, igazából nem is így mondanám, szóval, hogy ami az egészséges felnőtt állapotunkban, így fogalmaztam meg ma, soha nem akarunk senkit bántani. És ezt értsük meg, hogy nem jöhet bántás egészséges felnőtt állapotból. abban nincs bántó szándék. És ahol már bántó szándék van, az egy védekezési mód valaminek a túlkompenzálására, és az már akkor sokkal eloszthat. Az a vélemény, az a visszajelzés, még ha tartalmaz is valóságmorzsákat, sokkal osztható, nagyon sokkal, és nem nekünk van vele dolgunk. És egyúttal ez nem jelenti azt, hogy a jogos kritikát, meg a visszajelzéseket ne kéne figyelembe venni. Tehát, hogy ne értsétek félre, ez nem felmentés a hibáinkkal való szembesülés alól, hogy így érdemes azzal foglalkozni, mivel tudunk fejlődni, vagy mit csináltunk rosszul, de a bántó kritika az egy másik kategória.
Közben jött egy kérdés, hogy lehetnék-e az impostor szindrómának fokozatai, hogy enyhe vagy súlyos.
Abszolút. Abszolút nem. Tehát, hogy az, hogy időnként minden embernek eszébe jutnia, hogy ő nem elég jó, az egy univerzális dolog, és attól még teljesen jól tud teljesíteni, és nem akadályozza semmiben, és lehet olyan súlyos ez, hogy megakadályoz a karrierépítésben, pedig amúgy tök sok mindent kihozhatnál magadból. Meg itt, bocsi, csak egy tetszett ez a komment, úgyhogy még felolvastam, bár már nem ide kapcsolódik pontosan, de hogy egyáltalán jöttem rá, hogy én értek a matekhoz, simán ment az analízis, holott addig én humán beállítottságú gyerek voltam otthon, meg a suliban is. Ja, hát sok ilyen történet van. Csak
Igen.
ehhez még vissza akartam kanyarodni.
Nagyon jó példája ez a torz tükröknek.
Igen.
Aztán majd a végén beszéljünk erről is, hogy szerintem az egyik megoldás az a... De ezt tőled hallottam nagyon sokszor amúgy. Ez, hogy a menekülés a torz tükröktől és a nem torz tükröknek a megtalálása az egy egyfajta mód arra, hogy ez szépen lassan visszakalibrálódjon középre. Ez a belső kritikus hang. Amit én még akartam itt mondani.
Mondtam ilyet?
Aha. Vagyis
Emlékszem.
nem pontosan
De
így.
szerintem nem így
Nem.
fogalmaztam, hogy az lehet.
Hogy
Igen.
én ezt már elvittem magamnak belőle, ez már az
Igen, értem,
én
aha.
leszült verzió. Szóval vissza akartam még térni oda, hogy beszéltünk, ugye mondtad az előbb, hogy kevésbé torz, vagy kevésbé súlyos, vagy nagyon súlyos fokozatok. És ami nekem egyszer nagyon tetszett, az bár eléggé megosztó figura, és értem, hogy miért megosztó figura, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem mondhat olyat, ami hasznos lehet. Jordan Petersonnak volt egy beszélgetése, ahol az impostor szindrómáról beszélt. És ott mondta, hogy amikor új területbe kezdesz, akkor ez egy teljesen természetes érzés. Mert hogy valóban még új vagy, még hát kvázi idézőjelben impostor vagy, mert hogy ahogy oda...
Amatőr vagy kezdő.
Igen. Mert hogy ahogy oda beléptél, hát egyen nagyobb zakót vettél magadra, mint az előző volt. Tehát fejlődtél, egy új területre léptél, és ott már egyen nagyobb kihívást vállaltál, és az, hogy az egyen nagyobb zakó miatt még kicsit impostornak érzed magad, az akár egy természetes dolog is lehet. És
Igen.
ez nekem nagyon sok mindent megválaszolt akkor.
Közben az is eszembe jutott, ezt az előadásban nem mondtam, de most nagyon ide kívánkozik, hogy de amúgy már vannak csalók is. Szóval vannak, akik sokkal nagyobb zakót vesznek fel, és nagyon sok mindenkit becsapnak azzal kapcsolatban, hogy mihez értenek, és miben tudnak segíteni, és nem veszik észre. Ugye ez hogy is van, egy Dunning-Kruger hatás, hogy a nagyon kezdők nem veszik észre, hogy még mennyi mindent nem tudnak, és ezért sokkal nagyobbra értékelik a tudásukat, és nem értik, hogy, tehát, hogy tévesen egyébként azt gondolják a hozzáértők véleményéről, hogy csak irigyek, és azért mondják, hogy még nem kéne, stb. Stb. És ez a jelenség is létezik, szóval szerintem ez fontos, hogy van, aki többnek mutatja magát, vagy többnek hiszi magát, mint amennyi, de a mai alkalom nem erről szól úgy alapvetően, csak hogy ide szerettem volna tenni. És egyébként Petersonról egy másik gondolat, hogy tényleg nagyon megosztó, de hogy szerintem ez egy tök jó hozzáállás az emberekhez, meg az élethez, de nekem nagyon sokat segít, hogy is ki lehetne forgatni, meg rosszul is lehet használni. Próbáljuk meg józanul használni, hogy vedd ki belőle, ami hasznos, és hagyd a többit. Tehát, hogy lehet úgy nézni az ő tartalmait, hogy mi az, amiből tanulhatok, és mi az, amivel nem értek egyet, és akkor tovább lapozok, de hogy attól még tényleg meghallgathatom azt, amiből lehet tanulni, és Én már azután kezdtem előtt hallgatni és megismerni jobban, hogy már iszonyú megosztó lett. Szóval az előtte meg én nem is nagyon ismertem, amikor nagyon népszerű volt. De tudtam, hogy létezik, ismertem a könyvének a címét, de így ennyi. És hogy nekem így is sokat ad, hogy ő nagyon megosztó. Szóval, hogy látom, hogy miért, látom, hogy emberek nagy részének borsódzik tőle a háta, vagy a hideg futkos a hátán, és egyúttal van egy csomó tök jó videója, amúgy. És most ezzel nem azt akartam mondani, hogy Jordan Peterson rajongó vagyok, remélem nem úgy jött le, csak hogy lehet szelektálni.
Bizony. És még ahhoz kapcsolódik vissza, hogy mondtad az előbb azt, hogy ezt a Dunning-Kruger hatást, meg hogy nem biztos, hogy jól mérjük fel azt, hogy mi az, ami nekünk vállalható feladat, vagy nem is tudom, mi az, amit tudok, mi az, amit nem tudok, vagy ugye mi az, amiről nem is tudom, hogy nem tudom. És szerintem mégsem annyira tér el a tárgytól, mert nekem meg az jutott eszembe, hogy végső soron csak arra felé megyünk, hogy hogyan alakíthatok egy reális képet magamról.
Igen.
És ebbe beletartozik az is, hogy egyrészt nem szapulom ott magam, ahol a valódi érdemeim vannak, másrészt meg akár tudok magammal szemben konfrontatív is lenni, hogyha azt látom, hogy valamilyen mondjuk területen éppen felfúvódásban vagyok, vagy éppen nem látok rá valamire, akkor azt is el tudom fogadni anélkül, hogy bántanám magamat. Tehát tudok ott is tanulni önostorozás nélkül.
Igen, ez is az impostor szindróma kezelésének egy nagyon fontos része, hogy kimunkált önismeretet alakítsunk ki, ez egy hosszabb folyamat. És azt gondolom, hogy emellett a kimunkált önismeret mellett a reális visszajelzést adó integrált barátok állati fontosak. Tehát, hogy tudd, hogy fognak szólni, ha faszfej vagy. De nem úgy, hogy akkor aztán vérig sértenek, pardon, my French. Szóval, hogy nem úgy, hogy aztán vérig sértenek és megaláznak, de hogy számíthass arra, hogy vannak barátaid, akik megmerik neked mondani, ha tévedsz.
Bizony. És én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a... tetszett, mostanában olvastam Rogers könyvét, Carl Rogers könyvét, aminek az a címe, hogy valakivé válni. És ebben írt arról, hogyha olyan kapcsolatot alakítok ki, ahol a másik elfogadva érzi magát, és a többi, akkor előbb-utóbb azzá válik, akivé magától válna, és a személyiség az spontán fejlődni fog, ha olyan környezetben van. És ami szerintem itt nagyon fontos, hogy akár beszéltünk erről a belső kritikusról, felmerül itt még egyébként, bár már nem lesz azt időnk kibontani, de én azt gondolom, hogy az impostor szindrómában lehet egy olyan is, hogy engem üldözni fognak. És azért valljuk be, hogy ez nem egy légből kapott dolog, mert hogy valóban az online felületen nagyon sokszor megjelenik az üldözés. És
Karaktergyilkosságok hátán, igen.
így, karaktergyilkosság, és hogy ez valóban egy sebezhetőség, az ettől való tartás, az ettől való félelem, és azért ott is érdemes megfigyelni azt, hogy tehát, hogy milyen árnyék projekciók működnek, amikor elindulnak ezek a lincselések, ezek a boszorkány üldözések, hogy gyakorlatilag a fekete bárányok, vagy azok, akiket mi szeretnénk kifogni és megszégyeníteni, és a többi, mondjuk lehet benyom bennem valamit, valaki, aki mondott egy szakmával kapcsolatban ezt, vagy azt, és akkor én azt mondom, hogy ezt az embert innentől legyünk szívesek kiközösíteni, és tehát, hogy ebben is látszik, hogy valami, amit magamban mondjuk nem szeretnék észrevenni, és a másik megjeleníti, akkor akár megjelenik bennem az, hogy én szeretném mindentől, hát nem csak, hogy láthatatlan átvenni, de hogy az online personáját megsemmisíteni a másiknak. És
Hogy pusztító indulatok tudnak születni emberekben azért, mert valakiben valamit meglátnak, ami hasonlít, ami őket elbizonytalanítja.
Igen. És tehát ugye ez sem egy alaptalan félelem, akár hogyha az impostor szindróma mögött is van. De hogy alapvetően nekem az jutott eszembe, hogy végső soron akármit is mondunk, hogy ez a belső kritikus, ez egy szadisztikus szuperegó, és akkor nyilván nem elválasztható a negatív anya vagy apa komplexustól, tehát azoktól a belső karakterektől, akik nincsenek rólunk annyira jó véleménnyel. De az egyik része az, hogy nyilván megismerhetem azt, aki ezeket mondja bennem, megismerhetem az ő indítékait, megnézhetem, hogy milyen sebezhetőség van alatta, mielőtt védeni szeretne, mert hogy ugye a belső kritikus lány gyakran elmondhatjuk, hogy az a filozófiája, hogy szeretne hozzád hamarabb odaérni a bántással belül, mint ahogy a külső bántás odaérhetne. Tehát ő így szeretne gondoskodni a mi biztonságunkról. És azt gondolja, tehát van egy ilyen, szerintem biztos mindenki hallotta ezt, hogy például ilyen szülői feljogosított mondatok, hogy jobb, ha én mondom meg neked itthon, mint ha más mondaná meg kívül. Tehát, hogy
És nem
valahogy
jobb.
ez. Nem.
Nem jobb, ha a szüleink
Nem.
szégyenítenek meg. Nem,
Nem. Nem.
nem kisebb fájdalom, sőt.
Így. De hogy van egy ilyen félreértettség, hogy majd én itthon ránevellek arra, hogy mennyire kemény a világ, holott az otthonnak kéne annak lenni, aki eléggé támogat és megerősít ahhoz, hogy a világ egyébként keménységével könnyebben szembe tudjuk nézni.
Igen, és hogy ezzel együtt ebben van egy ilyen, tehát hogy van egy olyan érzésem, hogy sok szülőben, és nem mindenkiben, de sok szülőben nem a megszégyenítés szándéka van ott, hogy majd én megszégyenítenek, hanem csak, hogy megóvjanak a megszégyenüléstől, csak elfelejtő, hogy közben ezzel megszégyenítek egyetlenül. És hogy máshogy is fel lehet készíteni arra az embereket, mert hogy az az igazság, hogy kívül vannak kegyetlen emberek. Tehát, hogy lesz megszégyenítés. Szóval, hogy ez így nem kikerülhető. És a legjobbakat is megszégyenítik. Úgy is mondhatnám, ugye, hogy mindenkit utál valaki. Tehát, hogy ilyen lesz, ezzel találkozni fogunk. Tehát nem az a cél, hogy szülőként olyan hamisságban neveljük fel a gyerekünket, hogy mert itt mindenki olyan ultra jó fej lesz, mint mi, a te fantasztikus szüleid. De nem úgy kell ránevelni a gyereket a kemény világra, hogy mi keményítjük meg, mert rosszul bánunk vele.
Igen.
Ezt most aztán jól megmondtam, szóval, hogy nem akartam ennyire kellekben fogalmazni, de így jött ki.
Szerintem érthető jó. És akkor azt akartam érteni, hogy valahogy a belső kritikus is ezt a filozófiát képviseli. Tehát ezekből a mondatokból összehalász, vagy akár későbbi mondatokból van bennünk valaki, aki egyrészt az ennek a megszégyenülésnek az emlékét őrzi, ez a sebezhetőség, és akkor majd jön a belső kritikus, hogy én majd megvédelek tőle olyan módon, hogy ekkorára húzódjál össze, vagy lehet, hogy még kisebbre, és akkor majd biztonságban leszel. És hát nyilván ebből, tehát ahogy mondtam az előbb is, van az anya komplexusból, az apa komplexusból, tehát mind a kettő pszichés entitásnak a hangja belekeveredhet. Nézhetünk rá úgy is mondjuk a freudi személyiség struktúrában, hogy ez egy szuperegó réteg, ez a belső kritikus. Vagy Donald Kársed úgy is hivatkozott rá, hogy ez a self-care system, aminek a célja az, hogy megvédjen minket. De hogy végső soron arról beszélünk, hogy van egy tapasztalatunk arról, hogy mi a kapcsolatoknak a biztonságossága ezeken a torz tükrökön keresztül, és hogy ennek nyilván amellett, hogy ezt megismerem, hogy mi erről a tapasztalatom, és ahhoz én hogyan alkalmazkodtam, a másik oldala meg az, hogy tölthető pozitív élményekkel, akár ez a negatív anya és apa komplexus, tölthető pozitív élményekkel, vagy felülírható pozitív élményekkel az a rengeteg, vagy akármennyi negatív tükrözés, ami mondjuk az önérzetünket így rombolta. És hogy szépen lassan az is megfigyelhető, hogy mondjuk azokon keresztül az emberek közül, mondjuk volt egy pár kapcsolatom, aki nagyon, nagyon, nagyon pozitívan állt hozzám, nagyon jó a szeretet, nagyon támogató volt, és lehet, hogy ott találkozok ezzel először. Az akaratlanul építeni fogja ezt a pozitív anya komplexust, pozitív apa komplexust, akaratlanul építeni fogja azt a részemet, akivel a jó belső szülőm tudok lenni majd, és mondjuk ellensúlyozni ezt a másik élményt. Felül tudja érni mondjuk egy segítő kapcsolat, és felül tudja mondjuk érni egy baráti kapcsolat is, ahol nyilván már a másik is ugyanoda, hogy mondjuk neki nem az az őszinteség, hogy rádönti a belső kritikusának a hangját, hanem ő is látja már ezt, ő is tart már valahol azon elfogadásban, mert ahogy pont ma beszéltünk erről a régebbi posztról, hogy minden ember csak annyi bátorság,
Bátorság, lehetőség, igen.
valami ilyesmi volt, amire már ő is szert, de hogy az önelfogadásról is ez a helyzet, tehát hogy az elfogadottságunkban szűk keresztmetszet lesz valahol a másik elfogadottsága is. És ez igaz egyébként segítő kapcsolatokban is, tehát hogy ahogy bejön a kliens, ott lesz egy szűk keresztmetszet, hogy az én kitagadott és leválasztott én részeim, ha megjelennek benne, és még azzal én nem voltam úgy, hogy el tudjam fogadni, akkor az is egy ilyen nehéz terület lehet. De ugyanígy baráti kapcsolatokban is. Tehát, ha nekem van valami részem, amivel szemben mondjuk van egy ítéletem, akkor nyilván lehet, hogyha a másik beszél erről, akkor az be fogja nyomni, be fogja ezt hozni. Szóval azok,
Nem.
ahol a lehető legkevésbé torz ez a tükrözés, és akár mondom, tehát, hogy egy szerető, egy kedves mentor, tanár, végre egy jó főnök, tehát, hogy ezek mind-mind felül tudják élni ezeket az élményeket.
Azért szeretem azt a formátumot, így, hogy de sokáig gondolkoztam, hogy legyen, meg halogattam, és nem is tudunk minden héten jönni, de nagyon örülök, hogy megcsináltam, mert van egy olyan aspektus, amire azért annyira nem számítottam, hogy itt élőben kommenteltek, és tudunk rá egy kicsit reagálni, és jobb a kapcsolódás, meg a kapcsolódásra lehetőség, mint ugye a stúdióban, ahol igazából nincs kapcsolódás, és emiatt így felolvastam ezt a kommentet is, hogy még visszautalva a szülő óvó szándékára, hogy szerintem van ez fordítva is, hogy a szülő azt mondja, hogy óvni akarja a gyerekét, azért mond neki keményeket, miközben valójában gyűlöli a gyerekét, csak álca az óvás. És hát az a helyzet, hogy ilyen tényleg van. És ez a podcast egy platformja ennek, hogy beszéljünk arról, hogy nem csak, hogy rossz anyák vannak, hanem hogy tényleg vannak olyan anyák meg apák, akikben gyűlöletig fajul az indulat, akik megbánják, hogy szülők lettek, akik valójában nem akartak szülők lenni, csak nem tudom, egy eszköz volt erre a gyerek, és ebből iszonyú sok trauma van. És ez tabusítva van, mert hát a szülőről van valamilyen képünk. Aztán nagyon érdekes volt, mert láttam egy indiai dokumentumfilmet, igen, nemrég jött ki a Netflixen, amiben hát kérdés, hogy egy anyuka megölte a gyerekét, nem derül ki. Egyébként személyesen nekem az jött le, hogy valamilyen családtag megölte ezt a lányt, és ebben volt része az anyának. És elképesztően pszichopatának, de legalábbis nagyon narcisztikusnak tűnt ez az anyuka, hogy arról beszélt, hogy ő extremely bright egyébként, tehát ezt magáról mondta, meg nagyon sok mindent mondott még magáról ez az anyuka. És hogy ott mondták ebben a dokumentumfilmben, tudom, hogy nem ez a téma, csak annyira spontán eszembe jutott, hogy hát Indiában nagyon tabusítva van, hogy vannak rossz anyák, úgyhogy ez egy nehéz ügy volt, és így azon érzem, hogy hát ez nem Indiában van tabusítva, ez egy kollektív tabunk az egész világon, hogy így gondolkodni sem szabad. Ugye ezért csináltuk a traumatizáló anya epizódot. Igazából ezt ezért mondtam el ilyen hosszan, hogy mondjam nektek, hogyha valakit ez érdekel, és azt még nem hallgatta, akkor szerintem érdemes lehet meghallgatni.
Bizony. Láttam még egyet, amit egy másik kommentet, amit hosszabb is lehet, hogy érdekes lehet. És azt írja, hogy olyan is van, aki anyaként szégyeli magát, hogy a gyereke nem olyan, mint amilyennek ő akarja, hogy legyen. És ezért bántja folyamatosan. Ezt első kézből tudom. Egy ilyen anyától, aki így van a fiával. Tehát, hogy az a helyzet, hogy szégyeli magát az anya, amiért nem olyan a gyerek, amilyennek ő akar.
Igen, ez egy rövid videómban benne is volt, hogy nagyon sok narcisztikus anya csak akkor igazolja vissza a gyerekét, ha hasonlít rá például. És az egy óriási jelen, hogy ó, mi egyformák vagyunk, hát ez az én gyerekem. És ha különbözik, akkor meg nem az én gyerekem mellett, ez szégyenkodás. Meg nem tükröz engem vissza, és mert különbözni, az iszonyú szorongást keltő lehet egy narcisztikus anyám.
Nem tükrözi vissza az én kiválóságomat, vagy az
Vagy
én
azt, hogy
jóságomat.
én látom a világot.
Aha.
Úgyhogy ezt le kell hasogatni. Ja, hát ez egy a megbánt gyerekszülések majd lehetne egy új témánk, hiszen erről is érdemes lenne beszélni. De így kerek egy óránk, vagy órája tart ez, nem tudom, van-e még benned valami az impostor szindrómáról és a belső kritikusról, amit még szerettél volna itt kitenni. Nem egy újabb egy órában, mert tudnánk róla még, csak hogy ha valami nagyon benned maradt.
Hát én még így azt adnám át a végére, mert akkor felmerülhet, hogy mit kezdhetünk vele, és hogy volt már egy válasz erre, tehát hogy sok olyan kapcsolat van, ahol ez gyógyulhat, és ahol a mi önképünk, a mi visszatükröződésünk egészségesebbé válhat. Hogyha kezdetben inkább a nem túl egészséges minták, vagy valamennyi nem túl egészséges minta keveredett ebbe. Ugye ezt már fel is soroltam az előbb, hogy szerintem mik lehetnek ezek. Még azért azt is hozzáadnám, hogy másrészt meg a belső kritikussal végzett munka. Tehát akárhogy mondjuk megismerem, hogy milyen gondolat, először is, hogy milyen esetekben nyomódik bennem. És érdemes tudni azt, hogy például éhes vagyok, dühös vagyok, és a többi, tehát hogy fáradt vagyok, amikor ezek bekapcsolnak, akkor sérülékenyebb vagyok, és akkor hajlamos vagyok kritikusabb lenni magammal, például akkor is, hogyha beteg vagyok, vagy akkor is, ha mondjuk, nem tudom, valamilyen szereplésre igyekszem, és hogy az nagyobb sebezhetőség. Tehát, hogy minden ilyen sebezhetőség, vagy ilyen diszkomfort állapot kapcsán megerősödhet a hangja, és ez egy természetes, mert gondoltuk ilyenkor magamra, is, hogy akkor most lehet, hogy valami miatt nehezebb nekem, hogyha éppen úgy látom, hogy ez a része mennyire aktív. Valami biztos történhetett, amit még nem tudatosítottam.
Vagy mivel sok az újdonság a helyzetben, nagyobb óvatosságra van szükség, és ezt képviseli ez a részünk.
Igen. Tehát ez is még egy szerintem egy fontos információ. Még egyszer kihangosítanám, hogy vannak olyan, és most te is mondtad az újdonság, tehát ha például új pozíciót kezdünk, új helyzetet próbálunk ki, és a többi, tehát akkor megint csak előfordulhat, hogy mondjuk a felhangosodik ez az impostor szindróma, vagy ez a belső kritikus. És ami még nekem egy fontos üzenet, és ezt mindenképpen át akartam mondani, hogy a belső kritikussal végzett munkában szerintem nagyon fontosak még az álmok is, és hogy általában az önismereti munkában, abban a szemléletben, amiben én is dolgozom, kiemelten fontosak, mert nagyon sok helyen meg lehet látni azt, hogy például mit gondol rólunk a belső kritikus, meg is tud jelenni akár az exakt mondataival, amivel még lehet, hogy nem is ha találkoztunk így kimondva, és ott meg direktben tudunk találkozni vele, vagy megjelenhet nem csak úgy, mint egy kritizáló személy az államban, hanem például úgy is, mint egy hely, ami bezár. Mint például, hogy mondjuk egy negatív anya vagy egy apa komplexus szokott megjelenni egy álomban. Tehát mondjuk teszem azt, be vagyok zárva egy szobába, és mondjuk áll valaki az ajtóban, és nem tudok kimenni. Tehát, hogy ez is lehet egy szép kép arra, hogy én kimennék a világba megvalósítani magam, de valami azt mondja, hogy nem, neked ezen a körön belül kell maradnod, mert csak az lehet a biztonságos, és egyébként se vagy arra érdemes, ahhoz elég jó, ahhoz elég ügyes, hogy te itt bármit is alkoss, úgyhogy inkább húzd össze magad nagyon kicsire.
Hát el ne hagyd engem.
Végső soron igen.
Meg nekem az is eszembe jutott, hogy nagyon fontos a saját magunkkal való együttérzésnek a gyakorlása, és ezt kezdhetjük azzal, hogy először csak tehát 5 percig bírjuk ki azt az érzést, amit érzünk, és próbáljuk meg megnevezni. És aztán lehet, hogy érdemes lenne azt mondani magunknak, hogy hát nem csoda, hogy ebben a helyzetben ezt érzem. Hogy ezt lehet először csak így frázisként gyakorolni, egy üres mondatként mondd el magadnak, és meg fog telítődni tartalommal, ha ezt rendszeresen ismételgeted.
És akkor még én is hozzáadok egyet
Na.
a végére, hogy az is ki tud alakulni, hogy amikor elkezdek dolgozni a belső kritikussal, akkor azt szeretném, hogy nagyon hamar jó legyen, vagy más legyen, vagy maradjon ez abba. És előfordulhat az, hogy kritizálom azt, hogy kritikus vagyok magammal. De hogy ez még mindig egy belső kritikus működés. Tehát ennek a paradoxa. És ami ezt megtörheti, és rákapcsolnék arra, amit mondtam, mert ez igazából ugyanaz, az egy ítélkezésmentes megfigyelés. Amikor
Igen.
azt mondom, hogy hallom, hogy most kritika történik bennem. És ennyi. Se nem jó, se nem rossz, semmilyen ítélet nem tartalmazott, egy tény megállapítás. És ez már nem kritika, tehát ez már megtöri azt a láncot.
Igen. Ez az önmegfigyelő én rész, ez nagyon sokat tud segíteni, hogy így elvegyük az élét, és nem azt mondom, hogy félelem van bennem, vagy félek, hanem hogy megfigyelem, hogy van itt, hogy félelem van. És ez egy picit semlegesebb. Ja, hát erről az egészről még nagyon sok minden eszembe jutott, de most szerintem itt jó, ha lekerekítjük, és úgy is fogunk még majd erről is beszélni.
Jó.
Köszi szépen, hogy itt voltál, és
Köszi
nektek
szépen.
is köszönjük, hogy néztetek minket.
Igen.
Sziasztok!
És
Hello!
sziasztok!